Padlástól pincéig átkutatták a ház minden zugát, és senkit sem találtak. Minden ajtó és ablak tökéletesen zárva volt belülről. Clive felegyenesedett. Akkor a dolog egyértelmű, nem? Nem tudom. Na de Mattel, kezdte Georgette. Feleségem természetesen tud rá magyarázatot. Hát persze, hogy tudok, nyilatkoztatta ki méltóság teljesen Georgette. Nem, mintha szívesen említeném. Említs csak meg, szívem, említsd meg nyugodtan. Mattel, én biztos vagyok benne, hogy az a lány találta ki az egészet. Minden úgynevezett kiválósága ellenére Penelope Burbage alamuszi teremtés. Ezt csak egy férfi nem látja. Hogyan, kedvesem? Ki látta rajta kívül azt a titokzatos betörőt? Kérdezem. Senki. A kisasszony csúfahoz, hogy magára vonja a férfiak figyelmét, ezért kitalálta ezt a mesét, hogy mindannyian körülötte ugráljanak. Én azonban átlátok rajta. Azt remélem, nem állított, hogy ez a lehetőség nem áll fenn. Mondjuk, hogy fennáll. De mivel én ismerem azt a lányt, nem hiszek ebben a lehetőségben. Egy pillanat, uram, szólt közbe sietve Clive, mielőtt még a másik túlzottan belelovalta volna magát a dologba. Ezért kérdezte, hol volt Viktor. Miből gondolja, hogy esetleg ő volt a betörő? A kérdés készületlenül érte Mattev Demont. Remegő kézzel babrálta oldal szakállát, miközben kifülkészhetetlen arccal nézett Clive-ra. Szívem mélyén ebben a lehetőségben sem hiszek, Mr. Strickland. A fiam hajlamos a tréfákra, olykor ostoba, rossz ízű tréfákra is. De a legzseniálisabb fiatalember sem távozhat egy házból úgy, hogy azt belülről tökéletesen bezárja maga után, ezen kívül nem tartom Viktort rossz indulatúnak, sel hiszem önnek azt is, hogy együtt töltötték az elmúlt éjszakát. De most hadd tegyek fel én egy kérdést, Mr. Strickland. Az imént azt mondta, hogy az zárt ajtók egyértelműen utalnak valamire. Nos, mire? Azt hiszem, uram, ez teljesen világos. Csak ugyan, szeretném, ha megmagyarázná, mire gondol. A betörő, ha volt egyáltalán betörő, csak a kastély lakója lehet. Hány férfi tagja van a személyzetnek? Csak Burbage és a két inas. Talán őket gyanúsítja? Clive rábámult. Az ördögbe is, Mr. Demon, nem mondtam, hogy gyanúsítanék bárkit is. Én csak annyit mondtam, attól eltekintve, hogy Burbage kívül belül szakasztott, olyan, mint egy nonkonformista lelkész, az említett három férfi közül egyiknek sem volt ideje arra, hogy megijessze Penelope-t, felrohanjon az emeletre, átöltözzék, majd a kellő időben újra megjelenjen a lépcsőn. Vagy talán én vagyok gyanús fiatal ember, vagy a barátom Dr. Thomson Bland. Rajtunk kívül más férfi nem volt a házban. Hát valakinek csak kellett lennie, ha kizárjuk a kísértett lehetőségét. Már pedig remélem, kizárjuk, akkor mi marad? Marad a jelek szerint egy szalonkabát, egy sötét mellény és egy piros-fehér kockás nadrág. Most már aztán magyarázza meg, ahogy tudja. Piros-fehér kockás nadrág. Piros-fehér kockás nadrág. Ezek a szavak zakatoltak Clive fejében a vonat ütemére. Hirtelen felnevetett. Szórakoztatónak találja a dolgot Mr. Strickland. A legkevésbé sem, válaszolt Clive hasonló hangnemben. Csak éppen eszembe jutott, hogy van még egy lehetséges magyarázat. Kíváncsi vagyok, mi lehet az? Köszönöm, de annyira képtelen, hogy inkább megtartom magamnak. Utoljára mondom, fiatalember, ne packázzon velem, mi az a magyarázat? Clive némán nézett rá, a vonat élesett sípolt, sorompóhoz közeledtek. Messze előttük a mozdony szikrái pattogtak a szürke ég hátterében. Georgette, aki szemmel láthatólag megriadt, egy üvegcserepülősót vett elő kézitáskájából. Azt mondják, Mr. Strickland, mondta szigorúan Mattev Demon, hogy a mai fiatalok nem tudnak illemet. Idáig azt hittem, hogy jön kivétel. Most már látom, hogy tévedtem, ahogy gondolja, uram. Mr. Strickland, az Isten szerelmére, kiáltotta Georgette. A másik kettő azonban rá sem hederített, mindketten abba a merev udvariasságba burkolóztak, melyet ilyen esetekben mindkét generáció hogy gyakorlottan alkalmaz. Mivel házam vendége lesz, Mr. Strickland, talán szabad emlékeztetnem arra, hogy saját meghívására érkezik oda. Saját meghívásomra, uram, de nem csupán a saját akaratomból. Sőt, bizonyos vonatkozásban akaratom ellenére, mint ügyvéd vagyok itt, mivel baráti ígéretet tettem arra, hogy megbeszélek önnel egy ügyet, ami a leányát érinti. Mr. Demon hirtelen hangnemet váltott. A leányomat? Igen, uram, az igazságra előbb-utóbb úgy is fény derült volna. Mattev Demon, a vonat zögykölődésével dacolva, felpattant az ülésről. Clive is felemelkedett, és jobb, hogy már megtörtént. Egy Tressider nevű, nekem meglehetősen ellenszenves úriember házassági ajánlatot óhajt tenni. Jelenlétemnek ez az egyik, ha nem is az egyetlen oka. Georgette felsikoltott. Férje arcára kiült a rémület, megingott, s talán el is esik, ha Clive hirtelen el nem kapja akarját. aztán zihálva leült, magában mormogott, a kalap billegett a fején, s arcát csontos kezébe temette. 4. Két eladó lány, Clive már-már azon töprengett, vajon meglátja-e valaha is két demont. Az üvegharang alatt álló órára pillantott High Chimney szalonjában, melyet csak egy petróleum lámpa gyönge fénye világított meg. 6 óra múlt 5 perccel. Clive fejében az járt, amit Matthew Damon mondott, miután leszálltak a vonatról, s miután betért az elektromos és nemzetközi távíró társaság Readingi irodájába. Mindent elmondok önnek, Mr. Strickland, vállalva az összes következményeket, de megkérném, hogy most ne sürgessen. Ma este teljes nyugalomra van szükségem vacsora előtt. Ma este, vacsora előtt. Clive sietve öltözött át vacsorához, bár ebben némileg hátráltatta a körülötte tébláboló inas, akit a pokolba kívánt. Most úgy tűnt, hiába sietett, rajta kívül még senki sem jött le. Eltekintve a berkshire-i dombok felett közelgő vihar előjeleitől, sehol semmi nesz. Az aranyozott óra ingája is csöndesen lengett, épp mint mása a fehér márvány kandalló feletti tükörben. Clive végigjártatta szemét a helyiségen. A gyérfényben minden újnak és idegennek látszott. A szalon már nem keltett olyan szegényes benyomást, mint amikor évekkel ezelőtt utoljára itt járt. Díszesen faragott, ecettel és méviasszal gondosan kifényesített rózsafa bútorok álltak körben, a padlót élénk mintájú, vastag perzsaszőnyeg borította, az ablakon súlyos, vadonatúj függöny. Az egész helyiség Mr. Damon második feleségének kezenyomát viselte, akitől férje nehezen tagadott volna meg bármit is. Clive érezte, hogy itt szentségtörés volna szivarra gyújtani. A szalonon túl volt a sötét könyvtárszoba, a mögött, ha emlékezete nem csal, Matthew Damon dolgozó szobája. Clive benyitott a tágas halba. Éppen szemben nyílt az úgynevezett nappali szoba, melyet a családtársalgónak használt, ha éppen nem voltak vendégek. Nyitott ajtaja mögül egy lány hangját hallotta Clive. Szóval, úgy hallom, új vendégünk van, kérdezte félvállról. Ó, igen, egy bizonyos Mr. Strickland. Azt hiszem, nem emlékszel már rá. A válasz Mrs. Kavanagh-tól jött, akire Clive mint középkorú, egyenes tartású, ájtatos és kenetteljes asszonyra emlékezett. Mrs. Kavanagh az évek során a házvezetőnői posztra küzdötte fel magát, miután valamikor a gyerekek dajkája volt High Chimneys-ben. Dehogy is nem emlékszem rá, mondta a lány. Aztán, valamivel izgatottabb hangon azt kérdezte. Inkább azt mondd meg, Kevi, miért ment a mostoha anyám ma reggel Londonba? Ha illő időben jöttél volna lereggelizni, megkérdezhetted volna tőle is. Vagy nem, és megkérdezhetted volna délután is, amikor hazaérkeztek a papáddal, ha nem mentél volna lovagolni. Mrs. Kavanagh hangnemet változtatott. De abban biztos vagyok, hogy ezúttal nem keresett fel egy bizonyos előkelő úriembert. Hiszen az apátokkal volt. Nem értelek, Kevi, ezzel meg mit akarsz mondani? Csak azt, amire te is gondolsz, bogárkám. De lehet, hogy mást, minden esetre semmi közöm hozzá. Ahhoz sincs, hogy a papátok miért ment Londonba. És miért? Aki nem kérdez, mondta Mrs. Kavanagh kissé alamuszi módon, annak nem hazudnak. Clive, aki már éppen kopogni készült a nyitott ajtón, mozdulatlanná dermedt. A festményen látott lány arca nézett rá, csak éppen több érzelmet mutatott most, mint akkor. Két demon válmagasságban tartotta a lámpát, hogy jobban láthassa Mrs. Kavanagh arcát. A fény azonban őt világította meg jobban. Rövid fürtökbe bondorodó, fekete haját és csillogó barna szemét. Derékban szorosra fűzött, mellben feszesen domborodó sárga bársony ruhájában fiatal hölgyeknél már-már illetlennek számító ruganyossággal és könnyedséggel mozgott. Mit keresett apám Londonban? Tudnom kell, az apád ezt nem kötötte az orromra, kisasszony. Ezt rögtön gondoltam, de mégis, Kevi, te annyit hallgatózol. Szégyeld magad, pihegte Mrs. Kavanagh, mintha fekete ruhája is méltatlankodva ingott volna. Micsoda dolog, hogy így beszélsz a jó öreg Kevivel, arról igazán nem tehetek, ha a szobalányok össze-vissza fecsegnek mindenfélét. Történetesen hallottam, hogy apád Viktorral akart találkozni, aki mindig is a kedvenced volt, vagy nem, de nem ez volt a fő ok, még csak nem is az, hogy asszonyomat gyanúsította volna egy bizonyos úriemberrel. Elsősorban egy detektívvel akart találkozni. Csak ugyan, legalábbis, mondta Mrs. Kavanagh, ez a Jonathan Witcher valamikor rendőrfelügyelő volt, mégpedig mindközül a legügyesebb és legravaszabb. Csak volt. Úgy ám, a papád nem engedte meg, hogy annak idején elolvasd a tudósítást a Rothhill-i gyilkosságról. Ez még 5 évvel ezelőtt történt. Witcher felügyelő rájött, ki a gyilkos, rá bizony. Aztán fogja magát és odaáll a gyilkos elé. Letartóztatom, és mi történik? Az emberek nem hitték el neki, hogy egy jól nevelt úri lány elvágja a kisöccse torkát, s azután örömébb